Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akik összesereglettünk Isten tiszteletre, és mindazokat, akik az interneten keresztül kapcsolódnak Isten tiszteletünkben. Az Úr áldása legyen és maradjon minnyájunkon. Ha az Úr éltet és megsegít a jövő héten, a megszokott rendszerint kedden, csütörtökön és szombaton fogok jelentkezni, egyelőre még újra csak a világhálón keresztül, ige magyarázatokkal. Következő nyilvános összejövetelünk jövő vasárnap lesz, 9:30 órai kezdettel az Isten tisztelet keretében. Szeretettel buzdítjuk a testvéreket, akik még ezt nem tették meg, hogy a tavalyi esztendőben levont személy jövedelemadónk 1+1%-áról rendelkezzünk, úgy református egyház javára, mint a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára megtehetjük ezt. Egyúttal köszönjük mindazoknak, akik ezt megtették. Buzdítjuk a testvéreket az adakozásra, hogy gyülekezetünkben az igehirdetés szolgálata fennmaradhasson. Köszönetet mondok mindazoknak, akik a tegnapi napon a kertben, az udvaron dolgoztak, és igyekeznek a helyreállítást elvégezni, ami az évelei csatorna bontás és csatorna fektetés nyomán vált szükségessé. Kedves testvéreim, Isten őrizze meg a mi életünket, szeretteink életét. Köszöntöm még egyszer mindazokat, akik eljöttek, akik nem betegek, azokat buzdítjuk arra, hogy jöjjenek, vegyenek részt személyesen is az Isten tiszteleten, akik pedig eljöttünk, arra buzdítom a testvéreket, hogy vigyázzunk egymásra. Nem a vírus kapott védőoltást, hanem mi vigyázzunk egymásra továbbra is, szeretettel és figyelmességgel, itt is, az utcán is, a lakóhelyünkön is. Kedves testvéreim, éneklést továbbra sem kérünk a testvérektől, de Isten tiszteletünket nem akarjuk énekszó nélkül tartani. A 66. zsoltárunk, a heti zsoltárunk, ennek az első két versét fogjuk most énekelni, hallgassák ezt a testvérek. Ismert zsoltárunk ez, a 66. zsoltárunk első két verse, tehát örvendj egész föld az Istennek.
Egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel, nagy dicsőségét Szent nevének, mindenek dicsérjék széjjel. Mondjátok ezt az Úr Istennek, csodálatosak dolgait, erősséget nagy hozzád esnek, ízel kedvén ellenségét. A te Istené felségedet, a földön mindenek áldják, és dicsőséges szent nevedet énekléssel magasztalják. Gyertek és ezt jól meglássátok, minden jól ide figyelmez, Istennek mi csodálatosok dolgai. az emberekhez.
Hitvallásunk tanítása a Heidelbergi K.T. 19. úrnapjából szól most hozzánk. A Heidelbergi K.T. 19. úrnapjának kérdései és feleletei az apostoli hitvallás magyarázatát adják nekünk, azon belül mindazt, amit az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan vallunk mi keresztjének. Miért mondod ezt? Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az ő keresztjén egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nekünk, a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy Szent Lelke által mireánk tagjaira kitölti mennyei ajándékait. Továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat. Az, hogy minden némű háborúság és üldöztetés közepett, felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélő bírót, aki előbb érettem, Isten ítélő széke elé állott, és róla minden kárhoztatást elvett, hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden ő választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen. Hajtsuk meg fejünket, kedves testvéreim, fennállva gyertek, könyörögjünk. Magasztalunk és áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki az egyháznak feje vagy, és aki által az Atya irányít mindeneket itte földön. Dicsőítünk téged, aki ott ülsz az Atya jobbján. Magasztalunk és meghajlunk te előtted, hiszen tudjuk, hogy ez a te dicsőséged nem érdemtelenül a tied. Magasztalunk téged azért, mert igent mondtál az Atya tervére, amikor ő reát terhelte a mi megváltásunkat. És magasztalunk téged azért, mert eljöve emberré lettél érettünk, elhordoztad a mi jogos büntetésünket, hogy bennünket megszabadítsál, és nekünk örök életet ajándékozhassál. Dicsőítünk téged tökéletes életedért, egyszeri és tökéletes váltság halálodért, feltámadásodért, azért, hogy ott vagy és közben jársz mindazokért, akikért meghaltál. Legyen áldott a te neved, Úr Jézus Krisztus, örökön örökké közöttünk, amíg meg nem jelensz, hogy ezt a te most még láthatatlan dicsőségedet mindenki előtt nyilvánosan megjelentsed. Köszönjük te neked azt, hogyha a hit által a te gyülekezetednek, az egyháznak tagjai, a te testednek tagjaivá lehettünk már. De kérünk téged mindazokért, akik még nem hisznek közülünk te benned, juttasd el őket is erre az élő hitre, oltsd be őket is a te testedbe, és legyél mindnyájunknak feje, aki bennünket tanítasz, aki bennünket vezetsz, aki óvsz bennünket, mint a te néped, akire ráhagyatkozhatunk, akiben nem csalódunk, és akiben ott van elkészítve számunkra az örök üdvösség is, az Atyával való örök közösség. Kérünk, hogy végezd a te munkádat közöttünk és általunk ezen a mai úrnapon is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, hallgassuk Istennek igéjét, úgy, ahogy írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetében, a Bibliaolvasó kalauz által a mai nap olvasásra jelölt szakaszban, nevezetesen a 10. fejezet 17. versétől a 23. verséig terjedő szakaszban. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetének 17. versétől kezdődően tehát ezt olvassuk. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Ímé három férfi keres téged. Kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk. Íme én vagyok az, akit kerestek. Mi ügyben jártok itt? Azok így feleltek. Kornélius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Kedves testvéreim, ezekben a napokban egy igen fontos eseményről olvasunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, amit látunk úgyis Lukács leíratában, mint egy folyamatban levő eseményt, ami valósan történik, aztán egyszerre látjuk úgy, mint ami a valóságos megtörténés előtt látomásban is megtörténik, és aztán majd fogjuk olvasni, hogy Péter ezt az egész dolgot később, amin itt keresztül megy, elmondja újra a jeruzsálemi gyülekezet tagjainak, az ottani vezetőknek. Magyarán háromszor találkozunk ezekben a versekben, ugyanazzal a történéssel, amiben vannak rendhagyó dolgok, amelyek közül az egyikről szeretnék ma szólni a testvéreknek, hogy Isten lelke segítségével a szívünkből a tudatlanság oszoljon, és helyébe az Isten igéjének világossága léphessen. A most felolvasott versek előzményeként olvassuk, hogy Péter imádságos szívvel van Joppéban, ebben a tengerparti kis ezen a tengerparti kis településen, egy Simon nevű tímár házában. Azt olvassuk, hogy miután Péter imádkozott, megéhezett, és aztán amíg az ételt készítették neki, révületbe esett. Talán föltűn nekünk ez a szó, és ez az egészen egyedi dolog, amiről itt Péterrel kapcsolatosan olvasunk, amit Lukács lejegyez nekünk. És azért is fontos és szembetűnő ez nekünk, mert hogyha görög nyelven elolvassuk ezt a szövegrészt, akkor ott egy különös szót fogunk találni, ami a révületnél egy kicsit közelebb hozza nekünk azt az állapotot, amiben Péter került, de talán egy kicsit meg is riaszt bennünket, mert a görög szó, ami itt áll, az extázis szó, magyarán arról olvasunk, hogy amíg várta Péter az imádkozás után, hogy az ételt elkészítsék számára, ott a felső házban extázisba esett. Nem szeretnénk kikerülni semmi olyan dolgot, ahogy mondtam, ami az egyház kezdetén megjelent, és ami esetleg félreértésekre adhat okot, ezért szeretnék ma erről szólni a testvéreknek. Amikor ezt a szót halljuk, hogy extázis, akkor azt gondolom, hogy sokféle dolog, történés villanhat át a fejünkön. Alapvetően vannak emberek, akik idegenkednek, amikor ezt a fogalmat meghallják, és inkább eltolják maguktól, és vannak, akik meg úgy vannak vele, hogy na ez az, amire szükségem van. Talán mindannyiunknak beugrik az afrikai, dél-amerikai ősi törzsek sámánjainak az extázisa, amit hát valószínű személyesen nem látott senki közülünk, de filmeken gyakran megjelenik ez, amely extázis sokszor magával ragadja az egész közösséget, ezeket az ősi bennszülött közösségeket. A legtöbbször azt látjuk az ilyen állapottal kapcsolatban ott közöttük, ezekben a közösségekben, hogy valamiféle külső inger vezeti ebbe az állapotba az embereket, a közösséget. Egy monoton ritmus, vagy egy monoton mozgás az, ami előidézi ezt az extatikus állapotot. Mivel azonban ezek a közösségek térben elég messze vannak tőlünk, azt gondolom, erről a szóról eszünkbe jut egy másik történés is, ami sokkal közelebb van hozzánk. Eszünkbe jut a 60-as évek idejéről, az ifjúság lázadásának az idejéből, például koncerteknek a hangulata. Sokan már éltek is közülünk ebben az időszakban, és talán vannak az itt ülők között is olyanok, akik részt vettek ilyen koncerteken, ahol extázisba estek. Én csak dokumentumfilmen láttam, és mindig elbizonytalanodom, hogy ez valós vagy igaz-e, amit látok, amikor fiatal lányok, nők estek extatikus állapotba, sokszor csak attól, hogy meglátták a kedvenc együttesüket, vagy kedvenc énekesüket. Sírás, vagy görcsös nevetés állapotába kerültek, furcsa állapot ez, amit 2020-ból látva a filmvásznon az ember egy kicsit értetlen, hogy hogy lehetett ezt előidézni, hogy lehetett egyáltalán ilyen állapotba sodródni. Aztán, ha még közelebb vonjuk ezt a fogalmat magunkhoz, akkor azoknak, akik jártasabbak az egyházi életben, nem csak itt Békásmegyeren, vagy tágabb körben a református egyházban, azok bizonnyal tudják azt, hogy ez az állapot, ez az extatikus állapot gyakran megjelenik a rajongó egyházi mozgalmak körében, és összejövetelein. Itt az extázis sokszor összekapcsolódik valami érthetetlen hablatyolással, amit szoktak nyelveken szólásnak nevezni, de valójában nem az, hanem értelmetlen hablatyolás. Aztán összekapcsolódik sokszor olyan testmozgással, hanyatteséssel, eldőléssel, összeeséssel, gyógyítással, ami végül valami fajta ilyen állapotba, ilyen ájult állapotba vezet. Többször láthatjuk az ilyen rajongó mozgalmak Isten tiszteletein azt, hogy a színpadra föllépnek emberek, és ott extatikus állapotba összeesnek, már eleve ott állnak kette-hárma mögöttük, mert tudják, hogy ez fog történni, és elkapják az ilyen összeeső embert. De hogy még közelebb hozzam ezt az állapotot magunkhoz, Ebben nem biztos, hogy mindenkinek volt része, de talán mindannyiunk előtt ismert lehet, hogy gyakran a kisgyermekek esnek ilyen extatikus állapotba. Ezt mi hisztinek szoktuk nevezni, de egyébként sokszor előfordul, hogy kisgyermekek, ahogy szoktuk mondani, hogy szinte ájulásig pörgetik magukat. Annyira bepörögnek, hogy teljesen kifordulnak önmagukból, és hát vannak olyan orvosok, akik szokták is mondani, hogy akinek erre hajlamos gyermeke van, tartson ott azért egy hidegvizes rongyot, vagy valahogy törje meg ezt az állapotot. Ugye? Szokták, hogy a vízbe dugták a gyereket. Pillanat alatt megváltoztattak körülötte egy állapotot azért, hogy valahogy visszabillentsék. És akkor már tulajdonképpen ott is vagyunk, hogy a tapasztalati dolgok mögött, amiket tapasztalunk ezzel a fogalommal kapcsolatosan, hogy extázis, bizonyan sok mindent föl tudnának még a testvérek sorolni, amit átéltek, vagy amit oda villan a fejünkben ennek a szónak a hallatán, beszélhetünk ennek a szónak a valódi jelentéséről. Hát ez azt jelenti, hogy az ember önkívületi állapotba kerül, elragadtatik, önmagától elragadtatik. Furcsa, ahogy ezt kimondom. Úgy is lehet fordítani ezt a szót, hogy helyet változtat az ember. Kimozdul, kizökken önmagából. Azt látjuk, hogy az ember tehát képes magát, vagy másokat ilyen extatikus állapotba hozni, azaz kibillenteni. És ez olyan állapot, az extatikus állapot, a tapasztalati kép is ezt mutatja, ahol az ember többé nem ura önmagának. Nincs a birtokában annak, amit ilyenkor tesz, vagy annak, amit ilyenkor éppen vele tesznek ebben az állapotban. Kizökkenünk, elvesztjük az egyensúlyunkat, mondhatnám így is, de ez nem fedi le tökéletesen ezt az állapotot. Inkább úgy fogalmaznám, ahogy majd ezt később mindjárt elmondom, hogy elvesztjük az uralmat önmagunk fölött. A döntő kérdés az ilyen helyzet kapcsán, amikor az ember kibillen, kizökken, amikor az ember önkívületbe kerül, hogy ki marad az Úr a háznál, amíg én kibillenek. Mert az ilyen állapot, az extatikus állapot nem jelenti az én megsemmisülésemet. Az én testem, agyam, sejtjeim, azok továbbra is működnek. Döntő kérdés, hogy amíg én kibillenek, addig ki marad az Úr mindezek fölött. Ki irányít, amíg én nem fogom a kormányt? Ki irányít engem, ami velem vagy általam történik, és amit rajtam tesznek? Abba ki irányít? Azt gondolom, hogy nem túlzás azt állítanom, talán sejtik a testvérek, vagy szerettem volna, hogyha megsejtenék a testvérek, vagy újra rájönnénk erre, hogy ez az állapot egy veszélyes állapot. Egy veszélyes állapot. Az extatikus állapot. Mert miközben ilyen állapotba kerülünk, nem vagyunk többé urai magunknak, és a döntő kérdés, hogy egy ilyen állapotban ki az Úr helyettünk, vagy rajtunk. Különösen is érdekes, hogy Péterről azt írja Lukács evangélista, egy extatikus állapotba került. Nyilván nem azért került Péter ilyen állapotba, mert ott a házban, a felső házban körülvették volna valami benszülött sámánok, és valamiféle dobveréssel, vagy ritmusra előidézték volna, és még abban is biztosak lehetünk, hogy Péter nem Elviszt hallgatta, amitől ilyen extatikus állapotba került volna. De még csak azt is el kell mondjam, hogy hívő közösség se vette körül, tehát még csak rajongók sem voltak ott körülötte, mert azt tudjuk, hogy egyedül volt Péter. Nem volt ez veszélyes állapot? Nem tette ki magát Péter valami különös dolognak? Nagyon fontos ezt jól körüljárnunk. Mi történt ebben az állapotban Péterrel? Legelőször is vonuljunk végig azon, amit Lukács nekünk lejegyez, amit tudhatunk. Azt olvassuk, hogy ebben a sajátos állapotában Péter egy látomást látott, amely egy lepedőről, egy ponyváról szólt, amely az égből ereszkedett alá, és mindenféle négylábú, csúszómászó állat meg madár volt benne, és azt mondta neki egy hang, hogy öljed és egyél. Öljed és egyél. Ugye azt olvasjuk az előzményben, hogy Péter megéhezett. Megéhezett. Most meg leereszkedik elé egy csomó állat, madarak, csúszómászók, négylábúak, és elhangzik egy felszólítás, hogy öljed és egyél. Péterről azt látjuk, testvérek, hogy tiltakozik. Tiltakozik. Éhes, mégis tiltakozik, és az ő tiltakozásának az az alapja, hogy amiket ott lát, azok tisztátalan állatok. Ugye Isten az Ószövetségben az állatokat megkülönböztette ehető meg nem ehető félékre, azaz tiszta meg tisztátalanokra. És Péter, amit lát, azt mondja, ezek mind tisztátalanok, ebből én nem ehetek. És aztán jön egy felszólítás, egy felszabadítás, ami erről szól, amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Az égzeng, vagy valami történik? Hangszóró. Az nem jó. Akkor állítsuk le, mert mielőtt még valaki nem révületbe esik, hanem megijed. Dani, légy szíves, ott a falon a harmadikat kapcsold le, jó? Vízszintes, jobb. Még a másikat is. Jó, és akkor az mehet vissza, amit az előbb lekapcsoltál. Jó, hogy azért nem maradjunk szó nélkül. Elnézést kérjük, nem tudtam, hogy mi ez, és aztán mielőtt ránk dőlne a templom, vagy valami baj történne, inkább megállunk. A lényeg tehát, majd igyekszem hangosan beszélni, hogy hallják ott is a testvérek. A lényeg tehát az, hogy Péter egy felszólítást kap, hogy amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Magyarán ezt az Isten adja eléd. Az Isten szólít most téged föl, öljed és egyél. Ne tiltakozz. A leírásból teljesen egyértelművé válik tehát, hogy az az állapot, amiben most Péter került, az nem magától idéződött elő, nem véletlenszerű, nem is Péter vitte magát bele ebbe az állapotba, hanem Isten teremtette meg ezt az állapotot. Ha szabad így mondanom, Isten hozta Pétert ebbe az állapotba, és Isten irányította az eseményeket és magát Pétert is ebben az állapotban. Tehát az előbbi kérdéshez visszatérve, amikor Péter extázisba esett, akkor a leírásból világosan kiderül, hogy Isten volt az Úr a háznál. Isten kezébe tartotta a dolgokat. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy miközben Péter kibillent, kimozdult, mégis magánál maradt, hiszen azt olvassuk, hogy gondolkozott, és tiltakozott, erkölcsi ura maradt önmagának. Tehát ez az extázis, aminek most itt a tanúi vagyunk, már most, ha csak ennyit megtudunk róla, látjuk, hogy mennyivel különböző azoknál az extázisoknál, amikről korábban beszéltem, és azoknál a tapasztalható dolgoknál. Azt látjuk tehát, hogy Péter Isten akaratából és Isten irányítása alatt kerül ebbe az állapotba. És ez egy igen fontos tényező, hogy tudnék Isten az Úr a háznál, mivel Isten soha nem használja ki az ember gyengeségét. Soha nem látunk olyat a Szentírásban, hogy Isten visszaélne azzal, hogy az ember gyenge, hogy az ember kiszolgáltatott. Ellenben Jézus Krisztus elmondja nekünk az ördögről, hogy ő emberölő volt kezdettől fogva. Az ördög az, aki mindig kihasználja az ember gyenge állapotát, az ember tudatlanságát, méghozzá azzal az alapszándékkal, hogy végül az ember megölje, azaz az örökké tartó Isten nélküliségbe taszítsa, vigye és tartsa az embert, mert ez a halál. Örökké Isten nélkül valóság. Az ördögnek ez az alapszándéka. Isten soha nem használja ki az embert. Az ördög mindig kihasználja az embert. Az ördögnek soha nincs jó cselekedete, testvérek. Még ha egy pillanatra úgy is tűnik valakinek, hogy nem annyira vészes, Jézus felfedi előttünk, hogy az ördögnek az az alapszándéka mindennel, amit tesz a világban, hogy az embert Istentől örökre eltávolítsa. Kérdezhetnénk azt, és kérdezzük is meg, hogy Isten miért nyúl ehhez az eszközhöz? Ugye most láttuk, hogy mi történik Péterrel ebben az extatikus állapotban. Miért nyúl ehhez az eszközhöz Isten? Azt gondolom, hogy ki kell mondjuk, hogy nem azért, mert amit Péter lát, vagy amin Isten őt keresztül viszi, az valami olyan dolog lenne, amit Péter az ő épp eszével ne lenne képes felfogni. Hanem azért viszi Isten ebbe az állapotba Pétert, és azért nyúl ehhez az eszközhöz, mert jelentősége van annak, hogy ez most történik. Magyarán azt látjuk, hogy Isten hangsúlyt ad annak, ami ott akkor történik, amit Péter lát, és annak is, hogy ez most történik. Nem véletlen, hogy Péter nem Jeruzsálembe esett révületbe, hanem ott Joppéban esett révületben. Hogy ott Isten így idézte akkor elő ezt az állapotot, és nem volt véletlen az sem, hogy ő mit látott ebben az állapotában. Tehát az időnek is, meg a tartalomnak is Isten hangsúlyt akar adni, méghozzá különös hangsúlyt akar adni. Félreértés ne essék, Péter tudta magáról azt, hogy ő extatikus állapotba került. Onnan tudjuk, hogy azt olvassuk, hogy amikor ebből az állapotból kilépett, visszatért, akkor mit olvasunk róla? Azt mondjuk, hogy tűnődött magában. Tudta, hogy ez nem egy idézőjelben normális fél óra vagy 10 perc az ő életében. Isten hangsúlyt adott időnek és tartalomnak. Itt és most, mert aktuális, amit mondani akarok. Így és ezt, mert szükséges az, amit én üzenek és a tudtodra adok. A 17. versben ugye olvassuk, hogy Péter, miután elmúlik ez az állapot, így olvassuk a magyar fordításban, hogy tűnődött. De itt is megnézzük az eredeti szót, akkor azt úgy lehet fordítani, hogy bizonytalankodott. Tehát Péter Isten kizökkenti a normális kerékvágásból, valamit hangsúlyossá tesz az ő számára, aztán Péter visszakerül a normális kerékvágásba, és bizonytalankodik afelől, nem afelől, hogy mi is volt ez az állapot, ezzel nem foglalkozik Péter, hanem afelől bizonytalankodik, hogy a tartalom, amit most Isten az ő szívére helyezett, az mit jelent? Mi abban az itt és most fontos? Lekötötte a gondolatait, forgott előtte, benne, foglalkoztatta, azt jelenti ez a szó, hogy nem tudott túllépni rajta. Lehet, hogyha éjszaka álmában történik ez Péterrel, akkor egyszerűen túllép rajta. Sokszor van úgy, nem, hogy álmodunk valamit éjszaka, reggel fölkeldünk, de mire eljutunk a kávéfőzőig, már régen is felejtettük. Túllépünk rajta. Itt valami úgy történt, Isten által irányítva, hogy Péter nem tudott túllépni rajta. Pontosan ezt tette lehetővé, hogy Kornélius hozzá érkező követeinek a kérését majd a Kornélius házában bekövetkezett dolgokat Péter helyesen értse és helyesen kommunikálja le. Péter extázisának tehát Isten volt az előidézője, irányítója és felhasználója is. Ezért, mivel Isten állt mögötte, áldás származott belőle, méghozzá olyan áldás, amely egészen mindmáig mireánk is személyesen elhat. Hiszen ahogy majd olvassuk tovább a történetet, bátorítom erre a testvéreket, akkor azt fogjuk látni, hogy ennek az egész eseménynek az a vége, hogy megerősítetik egy jézusi kijelentés, miszerint a pogányok is elnyerhetik a lélek ajándékát. Isten aláhúzott valamit ezzel az egész eseménnyel. Azt mondta, hogy a pogányok is megtérhetnek és üdvözülhetnek. Akkor és ott hangsúlyossá kellett ezt tennie Istennek. Tudjuk, hogy ez már így volt. Mert a Kornéliuszról azt olvasjuk a történet kezdetén, hogy ő már egy Isten félő ember volt. De Istennek alá kellett húznia, emlékeztetnie kellett az apostolokat arra, hogy ez így van, és így lesz. Ez az egész Ószövetség ideje alatt nem volt így, vagy csak nagyon-nagyon ritkán fordult elő. Jézus ellenben mit mondott a tanítványoknak? Azt mondta, hogy menjetek el szerte a világba, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, mert én ígérem és mondom, hogy a lélek ajándéka nekik is adatni fog. Újonnan fognak születni, meg fognak térni. Eljött az idő, hogy Isten most emlékeztesse Péteren keresztül az apostolokat, hogy aláhúzza ezt az üzenetet, hiszen itt az egyház történetének a kezdeteiről van szó, hogy ők el ne felejtsék ezt, sőt, vegyék nagyon komolyan, mert tudják a testvérek, mi történik majd ennek a történetnek a vonzományaként. Az történik, hogy elindul a világmisszió. Megnyílik egy kapu, ami eddig nem volt nyitva. Jöttek, mentek a zsidók, azt olvastuk róluk, hogy elszélettek Jeruzsálemből Samáriába, elmentek ide-oda, Júdeába, meg elmentek még messzebbre is. De ez egy bizonyos kényszer szülte menekülés volt a kitört üldözés miatt. A missziónak nem az üldözés volt a mozgató rugója, hanem az a felismerés, amire itt Isten elvezette Pétert. Az az isteni kiemelés, ahogy Isten kiemelte, hogy ez az én akaratom, hogy hirdettessék Jézus Krisztus tudatosan, nem véletlenszerűen, hogy mikor merre keveredik egy keresztjén, aztán majd ott lehet, hogy hallanak Jézusról, hanem azt akarom, hogy tudatosan legyetek hirdetőivé az evangéliumnak. Isten kezében tehát ez az eszköz, Péter extázisa, a világ javát szolgálta. Az evangélium világszerte való hirdetésének fontos mérföldkövévé válik ez az esemény. Megkérdezhetik a testvérek, hogy miért is beszélünk mi erről, vagy miért is szólok én erről, mik ennek egyáltalán az aktualitásai. Hiszen ez a múlt. Örülünk neki, hogy így történt, aztán mit csináljunk mi ezzel ma. Kedves testvérek, azért kell erről őszintén beszélnünk, mert nagy józanságra van szükségünk. Legyünk józanok. Egy olyan korban élünk, és egyre jobban egy olyan kor irányába haladunk, amelyben az ember keresi az extremitásokat. Ez sajátságos jellemzője a mi korunknak. Ugye bevonult egy új fogalom, például az extrém sportok. Extrém sportok. Bárki, aki így rákeres az interneten, találni fog olyan dolgokat, hogy a füle ketté áll tőle, hogy emberek miért csinálnak ilyet. Mi vesz rá embereket arra, hogy életveszélyes dolgokat csináljanak, és itt nem azért életveszélyes, mert mi úgy látjuk ezt, hogy jaj, ez életveszélyes, hanem azért, mert tényleg életveszélyes. Azok, akik belepusztulnak, azokról nem szólnak a filmek. Nyilván az nem fogják közzé tenni, de akik csinálják és véletlenül életben maradnak, azok örömmel csinálják ezt. Ilyen korban élünk, nem tudjuk ezt megmagyarázni, az emberekben van valami fajta vonzalom erre, hogy extrém módon éljünk. És sokszor a világnak ez a fajta extrém szomjúsága ráragad a keresztényekre is, és ráragad a keresztény közösségekre is ez a vágy. Mert tudják a testvérek, hogy amivel tele van körülöttünk a világ, amit látunk nap, mint nap, amivel szembesülünk nap, mint nap, az előbb-utóbb elkezd bennünket is foglalkoztatni, minden embert. Hát a médiának ez a lényege, hogy tematizáljon bennünket. A médián keresztül adnak nekünk témákat, amiken lehet csámcsogni, amiken lehet gondolkozni. Az egész tömeg média arról szól, testvérek, hogy meghatározzák általa azt, hogy mi miről gondolkozzunk. Mi legyen nekünk fontos. És ha egy olyan világban élünk, amely ezt közvetíti felénk, hogy ami extrém, az jó, az vonzó, az tuti, az nagyon cool, az nagyon király, ahogy a fiatalok szokták mondani, akkor ez mindenkit, aki az emberi közösségben ezzel szembesül, foglalkoztatni fog. Így a keresztény közösségekre is egyre jellemzőbb az extremitásra való vágyakozás. Hát valljuk meg, hogy nem szeretünk a templomban ülni. Most azok, akik itt vannak, szeretnek itt ülni, gondolom, mert egyébként nem jönnénk. De az emberek azt mondják, hogy ez tuti unalmas. 40 percet tölteni egy prédikációval? Hát ez tuti unalmas, nincsenek villódzó reklámok, meg semmi, csak ott áll feketébe valaki elől, aztán szövegel, mi meg ott üljünk, azt hallgassuk. Ez az extrém világban egy lehetetlen dolog. Erre azt mondja az új ember, a modern ember, hogy erre nincs szükségem, ezt én nem tudom csinálni. Elkap bennünket is az, hogy valami extrém dolgot műveljük. A keresztény közösségek is ebben a gondolatban csavarodnak mostanság a világban. Milyen extrém dolgot csináljunk, és sok mindent látunk. Láttam olyan prédikátorokat, akik tetováltatják magukat, mindenféle keresztény szimbólumokat, és hát ilyen trikóba prédikálnak a színpadon, hogy mindenki lássa, hogy mik az ő tetkóik. És ez nagyon király dolog, hogy na, hát ott van rajta, ő is, látod, Jézus szeret. Nagy keresztek oda tetoválva, karjukra, kigyúrják magukat. Próbálunk extrémmé lenni. A szomjúság, higgyük el testvérek, hogy előbb-utóbb föltámad mindenkibe, mert ezzel szembesülünk nap, mint nap. Nap, mint nap. Előbb-utóbb elkap mindenkit. Ha máshogy nem, akkor azt fogja mondani, hogy ez uncsi. Nem biztos, hogy tudja, hogy mi lenne a jobb, csak azt mondja, mert ezt hallja, meg ezt éli át, hogy hát ez már uncsi. Mitől uncsi? Nem tudom megmondani. Hogy lenne jobb? Azt sem tudom megmondani. De uncsi. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy ezt mindenek előtt vegyük eszünkbe, hogy a nagy közösség körülöttünk, akik Isten nem ismerik, azok vágynak arra, hogy valami történjen. Vágynak az adrenalinra, hogy szokták mondani, vágynak az önkívületi állapotra. Ennek sokféle oka lehet egyébként. A modern világban az agyon terhelt ember sokszor akar menekülni. 5 percre, meg 10 percre. Hogy kiessen abból a mókus hintából, amibe egyébként ő mászott be. Tudják, a mókus hinta az a kis eszköz, amit beszoktak rakni kis apró állatoknak, azok belemásznak oldalról, és futnak benne. És az csak pörög-pörög, nem haladnak sehova, de volt egy aranyhörcsögöm, egész éjszaka képes volt benne futni. Egész éjszaka futott benne. Az ember is ilyen, hogy belemászott a maga mókus hintájába, nem bír belőle kijönni, mert mindig tekerni kell, és akkor vágyik arra, hogy csak egy pár perce, ha ki tudnék ebből esni, valahogy ki tudnék ebből lépni, önkívületbe tudnék esni. És ez, testvérek, hat reánk is. És ez azt jelenti, hogy a modern ember sok olyan dolgot is bevállal, így mondjuk ezzel a szóval, bevállaljuk, amit már nem tudunk koordinálni, és amelyet nem tudunk kontrollálni. Amiről fogalmunk sincs, hogy mi történik az alatt és abban velünk, vagy éppen általunk, de mégis bevállaljuk. Olyan dolgokat, amelyekben már nem vagyunk urak, de azért a jó érzésért, amit közben kapunk, vagy szerzünk, vagy azért az ürességért, amiben abban az állapotban kerül az ember, úgy érzi, hogy ez bevállalható. Testvérek, mindenek előtt szeretném leszögezni azt, hogy ez nagyon veszélyes dolog. Nagyon veszélyes dolog úgy kerülni extázisba, hogy az ember elveszti maga fölött az uralmat. Veszélyes dolog, így írtam ide magamnak, elengedett kézzel bicajozni. Nagyon menő dolog, sokszor látom itt a 3 sávos Szentendrei úton is, hogy biciklisek mennek és elengedett kézzel tolják ott a kocsik között. Ez nagyon menő dolognak tűnik, de egy rendkívül veszélyes dolog. Elég hozzá egy apró, ekkora kis kavics, egy csatornafedő, és az ember meghal. Veszélyes dolog, testvérek, arra vágyakozni, arra az állapotra, amelyben nem vagyok ura önmagamnak, sőt, azt se tudom, hogy ki ott az én uram. Hadd mondjam másodszorra, azért foglalkozunk ezzel, mert miközben a világ ilyen, és miközben mi is vonzódunk erre, emlékeztetnem kell a testvéreket, hogy aki kiadja a szíve és az értelme kulcsát egy idegennek, az elveszti a biztonságát. Szóval aki kiszolgáltatja magát egy idegennek, teljesen mindegy, hogy bizalmi alapon, vagy kiszolgáltatja magát a láthatatlannak, az elveszti a biztonságát. Odaadtad a lakáskulcsodat valakinek? Odaadtad a szíved kulcsát valakinek, akit nem ismersz? Számolj vele, hogy lopni fogja a szívedet, számolj vele, hogy be fog költözni a szívedbe. Nem vagy többé úr, mert odaadtad a kulcsot valakinek. A legtöbbször minden mögött, az extremitás mögött, amit ma a világ hajt, amire vágyakozik, az ördög áll. Természetesen úgy jelenik meg, ahogyan erről már Jézus beszélt nekünk, meg a Biblia kijelenti, a világosság angyalaként. És mint a világosság angyala elkéri az emberi szíveknek a kulcsát, és aztán utána onnan a szívből nem lehet kitessékelni. Emberi erővel nem lehet tőle megszabadulni. Azért beszélünk erről, testvérek, mert ki kell mondanom azt, hogy ne higgyük el, hogy a Szentlélek jelenlétének akár az ember életében, akár a közösség életében, ez az állapot a bizonyítéka. Szeretném, ha mindannyian ezt komolyan vennénk és megértenénk. A mai rajongó mozgalmak tanítása szerint, amikor a Szentlélek rászáll valakire, lakozást vesz valakibe, annak ez az extatikus állapot a jele, az egyértelmű bizonyítéka. És aki még ilyen állapotban nem került, abban nincs benne a Szentlélek. Magyarán az nem megtért, az még mindig a bűnben, a kárhozatban van. Ezért látunk olykor a felvételeken, színpadon fetrengő vagy őrülten ugrabugráló hívőket ezeknek a rajongó mozgalmaknak az összejövetelein. Persze sokszor ezeket már nem közvetítik, mert rájöttek ezekben a közösségekben, hogy ez nem biztos, hogy mindenki számára megnyerő. És ezt úgy indokolják meg, hogy hát a világ nem értheti ezt. Akikben nincs lélek, azok nem érthetik ezt, azoknak ezt nem kell már látniuk, és nem kell közvetíteni, de akik ott vannak ezeken az összejöveteleken, azok látni fogják, és át fogják ezt élni, és bele fognak kerülni ennek a vonzásába, hogy én is menni akarok, jaj, ezt én is akarom. Sokan így kerülnek föl a színpadra, sokan így kerülnek abba az extatikus állapotba, ami ezekben a közösségekben általában jellemző. És aztán sokan azért mondják azt más közösségekre, hogy mivel nálatok ilyen nincs, ti nem tudtok gyógyítani, ti nem tudtok kézrátétellel melegséget adni, ti nem veszitek el a betegséget, ezért közöttetek nincs is jelen a Szentlélek. Ezzel szemben hadd mondjam ki a testvéreknek tudásom meg tapasztalatom alapján azt, hogy ez nem az Isten munkája, ez az ördögnek a tudatos munkája Istennel szemben. Igen, kereszténynek, magukat kereszténynek való közösségekben az ördög tudatosan Isten ellen munkálkodik az ilyen húzásaival, az ilyen állapottal, ami tehát nagyon vonzó az ember számára, de tulajdonképpen foglyul ejti az embert. Ne legyünk ennek irigyei egy pillanatra se, és ne legyünk erre vágyakozók. Magam is találkoztam olyanokkal, itt ebben a templomban beszélgettünk a problémájukról, akik ilyen gyülekezetből jöttek, és az ördög rabságába kerültek. Egyértelmű volt az életükbe, hogy megkötözöttekké lettek, de nem az Isten megkötözötteivé lettek. Az ördög megkötözötteivé lettek. Odaadták a kulcsot az ördögnek, és az ördög kibejárt az életükbe, és nem volt nyugtuk. Nem az Isten békessége vette birtokba őket, hanem az ördög nyugtalanította ezeket a szerencsétlen embereket. Mindegy, hogy az ember tudatlanságból, egyszerű szomjúságból teszi ezt, az ördög nem ismer tréfát. Ő nem partner. Az ördög mindent kihasznál. Végül arról szólok, és ezt a kérdést teszem föl, hogy hozhat-e Isten akkor ilyen állapotba. Ha most már azt látjuk, hogy ez egy veszélyes állapot, és az ördög használja ezt az állapotot, és ha neki odaadjuk a kulcsot, akkor ő beköltözik, jön, és ott lakik, és zaklat. Egyáltalán Isten hozhat ilyen állapotba ma még bárkit is, mind az ilyen állapot ördögi? Testvéreim, erre azt a választ adhatjuk, hogy Isten szabad, azaz Isten mindent megtehet. De kérdésem, hogy a kérdésre egy kérdéssel válaszoljak, hogy van-e olyan információ, amelyet ő, azaz Isten, ilyen módon akar nekem vagy neked hangsúlyossá tenni? Ez egy döntő kérdés, hogy van-e olyan információ, amit Isten ilyen módon akar aláhúzni, mert azt mondtam, hogy Péter esetében ez történt. Isten azért alkalmazta ezt az eszközt, hogy aláhúzzon valamit. De ott Péterről volt szó, a világmisszióról volt szó. Van-e olyan információ, ami neked vagy nekem a személyedhez kötött, a személyemhez kötött, és amit Istennek így kell aláhúznia, akár a világ egésze érdekében? Azt gondolom, testvéreim, hogy a kijelentés, amelyben Isten tudtunkra akarta adni azt az információt, ami nekünk életre, halálra szükséges, az lezárult. És a kijelentés maga jelenti ki azt, hogy nincsen új kijelentés. Nincsen új kijelentés. A kijelentés pedig, ami adatott nekünk a Szentírás által, Isten lelkének segítségével megérthető. Isten az értelem útján jön hozzánk, és közöl velünk dolgokat, amióta a kijelentés itt van a mi kezünkben, amióta ez megíratott. Az apostoloknak nem volt Biblia a kezébe, maximum az Ószövetség tekercseit tudták a kezükbe fogni, de ilyen nem volt a kezükbe. Nekünk viszont itt van, amit Isten, ami értelmünk útján az ő lelke által magyaráz és tesz világossá előttünk. Elgondolkoztató testvérek az, hogy az egyház történelmében nem is találkozunk ezzel a jelenséggel később. Persze van az egyház életében ez a jelenség, csak egy másik előjellel. Persze van, általában a római katolikus, misztikus vonalon, ott találkozhatunk ilyen jelenséggel, csak azok abszolút biblikusan megkérdőjelezhetőek. Azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy az egész egyház történetében, az ősegyház kezdetétől fogva, talán a reformációt az egyik legdöntőbb, legmeghatározóbb esemény, amire vissza tudunk tekinteni, ami az egész világot érintette. És hogyha elkezdjük tanulmányozni, hogy mi volt ott a reformáció körül, ami tényleg mindenekre elhatott a világon, és Isten ügyével volt kapcsolatos, akkor én nem találtam eddig egy olyan reformátort sem, aki az extatikus állapoton keresztül jutott volna annak birtokába, amit hát neki tennie kell, vagy amit mondania kell. Isten nem használta később ezt az eseményt és ezt a formát arra, hogy az ő dolgait aláhúzza. Isten tehát véleményem szerint megtehetné, megteheti, de nincs oka Istennek arra, hogy ezt megtegye bármelyikünkkel is. Tehát nem állhatunk elő, hogy Isten engem bevitte egy extatikus állapotba azért, hogy általam valami világ megváltó dolgot hozzon a felszínre. Itt van a kijelentés, törekedjünk ennek a megértésére, ami azzal kezdődik, testvérek, hogy elkezdjük olvasni. Ha nem olvassuk a Bibliát, nem is fogjuk megérteni. Olvasni a Bibliát nem csak annyit jelent, hogy egy-egy verset itt elolvasok belőle, hanem elkezdem olvasni figyelemmel, összefüggéseibe, imádságos szívvel, tanulmányozom, utána olvasok. Tessék ezt tenni! Ne akarja senki úgy megérteni a Bibliát, hogy fölpörgeti magát valami extatikus állapotra, aztán majd jön a kijelentés. A kijelentés megjött, hirdetem, itt van. És úgy tudunk hozzájutni ahhoz, amit Isten el akart mondani, hogy tiszta fejjel, imádságos szívvel leülünk, kérjük az Isten segítségét, elkezdjük olvasni, elkezdjük tanulmányozni. Azzal zárom ezt a mai magyarázatot, testvérek, hogy aki a szíve kulcsát odaadja ismeretlennek, az ne csodálkozzon, ha utána az történik vele, ami történik. A hívő ember a szíve kulcsát Istennek adja oda. Annak az Istennek, aki itt világosan bemutatkozott. Aki azt mondja nekünk, hogy minden számon kérhető, amit ő itt magáról kimondott. Hogy ő ilyen. Ez az Isten megbízható. Ő neki odaadhatom a szívem kulcsát. De ha ismeretlennek adjuk, akkor ne csodálkozzunk azon, ha az történik velünk, ami körülöttünk ebben a világban történik. Az ördög majd kibe jár, és azt csinál végül velünk, vagy azokkal, akik ezt megteszik, amit csak akar. A legelképesztőbb mutatványa az ördögnek, hogy elhiteti azt az emberrel, hogy ez így van jól. Hogy ez így van jól. Ne legyünk ilyenekké, mert Istennel és Isten által vannak a dolgok jól. És ha mi szívünknek a kulcsa nem Isten kezében van, akkor kiszolgáltatottak vagyunk. Igyekeztem ma körüljárni ezt a témát, remélem, hogy sikerült a testvéreket közelebb hozni ez a különleges eseményhez, ez a különleges állapothoz. De mivel ez egy nagyon nagy téma, hadd mondjam továbbra is azt, hogyha valakinek kérdése van, keressen meg, megpróbáljuk megtalálni rá Isten igéje alapján a választ. Az Úr őrizze meg a mi szívünket, és így vigyük magunkban tovább az ő üzenetét. Amen. A 457. dicséretünk első versét fogjuk most hallgatni, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. Ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz.
Árva csendben, az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán, kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a néva.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, a kijelentésért, amelyben tisztán és egyértelműen tudtunkra adod azt, hogy ki vagy te, aki kéred a mi szívünket, életünket, teljes valónkat. Köszönjük te neked, hogy mindenért, amit te magadról kijelentettél, garanciát vállalsz, és köszönjük te neked, hogy maga a Szentírás is arról tesz bizonyságot nekünk, hogy te tökéletesen megbízható vagy, hogy te nem használsz ki bennünket, hogy nem vezetsz félre, hanem éppen a mi üdvösségünket munkálod. Köszönjük te neked azt, hogy ma is te szólsz hozzánk, és arra bátorítasz bennünket, akik hajlamosak vagyunk tudatlanságból, hamis vágyakozásból mindenfelé elhajlani tőled, hogy forduljunk csak te hozzád, és keressük életünk békességét te nálad, mert máshol nem tudjuk ezt megtalálni. Hadd kérjünk téged, hogy bocsáss meg nekünk sokféle elhajlásunkat, és hadd kérjünk téged, hogy miközben a szívünk sokszor szomjazik az extremitásokra, te nyugtassál le bennünket, és te adjál nekünk békességet, és azt a bizonyosságot, hogy te benned nem fogunk csalódni. Egyúttal arra is kérünk, hogy leplezd le az ördögnek minden hamisságát, amellyel embereket elragadt te tőled. Leplezd le azt, hogyha ez a közösségeinkben történik, és leplezd le, ahogyan ez a világban történik. Könyörülj meg rajtunk, hogy a mi szívünk utánad való vágyakozással teljen meg, és segíts, hogy megértsük azt, hogy a te igédben, amelyet lelked által megvilágosítasz előttünk, meg is találjuk erre a mi szomjúságunkra a megoldást. Köszönjük neked azt a békességet, amelyet az Isten félő emberek szívébe munkálsz ki, amelyet a mi szívünkben is adsz, miközben olvassuk, értjük a Szentírást, miközben vele tudatosan beszélünk, hozzád imádkozunk. Ebben segítsél egyen-egyenként mindannyiunkat előre, és segíts, hogy ebbe az önkívületi állapotba kerülő világban mi mégis hadd maradjunk te nálad, te benned, és általad irányítottak mindannyian. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki a maga személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, most fennállva imádkozunk közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk a záró énekünket. A 464. dicséretünkből fogjuk énekelni az első 4 verset. A 464. dicséretünk így kezdődik. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.
Reményi szem.